Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Katona Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár történészét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. 1526. augusztus 29-e a Mohácsi csata dátuma, tehát itt vagyunk most az 500. évfordulónál, de Mohács egyébként is azt hiszem, hogy ettől az évfordulótól függetlenül is itt van a köztudatban, az irodalmi és a történeti emlékezetben, és történészek, régészek mindmáig kutatják nem csak a Mohácsi csatával kapcsolatos eseményeket, hanem azt is, hogy mi vezetett el odáig, illetve mi következett utána. Mondhatjuk mindennek tükrében, hogy fordulópont is egyúttal Mohács a magyar történelemben, meghatározó viszonyítási pont, hiszen a csatavesztés nyomán mondhatni, hogy hát összeomlott a középkori magyar állam. Fordulópont?
Fordulópontnak fordulópont, de inkább a magyar köztudatban fordulópont, mint sem a valós történelemben. Mert a magyar állam egy hatalmas vereséget szenvedett, pontosabban ennek a hadserege, ugye elesett maga a király is, második Lajos, mint az közismert. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar állam nem omlott össze. Tehát Isten ments, hogy elmegy.
Tehát akkor én rögtön rosszul fogalmaztam itt az elején.
De nem véletlenül.
Igen, csak azért gondoltam erre, ugye, hogy utód nélkül a király meghalt.
Így van. De az utódlását ugye biztosították, tehát ne felejtsük el, hogy a 1526-tól Magyarországnak van királya, sőt mindjárt két királya is, első Ferdinánd, illetve Szapolyai János, közülük Szapolyai János viszonylag hamar ugye, eltűnik a történelem színpadáról, egész egyszerűen azért, mert meghal, és ugye az nem jár sikerül a törekvése, hogy a fiát János Zsigmondot is magyar királyá tudja bevarázsolni, ellenben tartósá válik első Ferdinánd uralma, és tartósá válik a Habsburgház uralma, aminek rengeteg negatív konnotációja van a magyar közemlékezetben megint csak, de ennek is megvan az oka. Viszont ami nagyon fontos dolog, hogy bár óriási vereségről beszélünk, tehát kétségkívül nagyon súlyos csapás érte a magyar királyságot, és tágabb értelemben kezdete lett az ország három része szakadásának ez a csata, de nagyon fontos dolog, hogy a királyság nem omlott össze. Tehát van a Regnum Hungáriae, a magyar királyság. Nézzük meg a Balkán államait, amit a Oszmán Birodalom meghódít, és évszázadokon át az uralma alatt tart, és akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy melyik volt az első olyan ország, amit nem tudott egészen az uralma alá hajtani az Oszmán Birodalom, hanem egész egyszerűen ott bár egy terület egy részét kétségkívül elfoglalja, ezt nevezzük hódoltságnak, újabb és újabb támadó hadműveletek során jut a kezére a hódoltság területe. 1526-ban volt Mohács, 1596-ban foglalják Egert, ez 70 év, ez állandó háborúkat jelent, de nem tudja az egész országot elfoglalni.
Igen.
Tehát, és még egy fontos
dolog. Ez lett volna a cél egyébként, vagy inkább tovább menni nyugat felé?
A mai napig vita övezi ezt, hogy mondjuk Bécs az miért került annyira előtérbe az Oszmán Birodalom szempontjából, azért-e, mert tovább akart menni, vagy pedig azért-e, mert a magyar királynak ez volt a székvárosa, főleg 1541 de Buda összefoglalása után. Az Oszmán Birodalom agresszív hódító politikát folytatott, nem csak Európában, hanem tudjuk, hogy más területeken is, de amit tudunk, hogy itt nem tudtak sikerrel járni. Tehát, hogyha mélegre tesszük az egészet, akkor a következőt látjuk. 1526-ban Buda már török kézre kerül. Tehát Szulejmán Mohács után elfoglalja a Magyar Királyság székvárosát, de nem maradott.
Hát, őszre tulajdonképpen ott is vannak.
De nem maradott. 1541-ben kerül majd, ugye, idézőjelben véglegesen Oszmán kézre Buda, 1686-ig tartó oszmán uralom, hát ebből származik a 150 év legendája. Csembe hozzáteszem, hogy 1718 a pozsaraváci béke az, ami arról rendelkezik egyebek mellett, hogy mostantól oszmán csapatok nem maradnak a magyar királyság területén, mert hogy a Temesköz az még a Rákóczi-féle mozgalom után is oszmán kézen van, de szerencsére aztán onnan is sikerül őket kiűzni. Viszont a magyar állam ebből a anarchiából, aminek a lényege, hogy két király van, mégiscsak sikeresen jön ki, stabilizálják az uralkodóház helyzetét, sikerül a végvárrendszert úgy felépíteni, hogy a sorozatos vereségek ellenére mégiscsak fenntartja az Oszmán Birodalmat. Igen, vannak katasztrofális vereségek, gondoljunk Temesvárra, gondoljunk Gyulára, gondoljunk Szigetvárra, gondoljunk Szolnokra, és akkor ellenpéldaként szoktuk fölhozni ugye Kőszeget meg Egert, mind a két esetben a sikeres védekezést, de alapvetően a Regnum Hungáriae, megint csak mondom, nem omlik össze. Uh-huh. Magához tér ebből az óriási csapásból, integrálódik a európai kultúrkörbe, illetve már régeségen ott van, de nem is szakadt ki belőle. Tehát lehetett volna belőle egy oszmán vazallus állam, lehetett volna egy hódoltatott terület az egészből, mint a Balkánból, Balkán államiból, de nem ez lett. És tulajdonképpen, ha megnézzük és mérlegre tesszük az egészet, a vége az, hogy az Oszmán Birodalmat sikerül innen kiszorítani.
De az, hogy Mohácssal kapcsolatosan azért mindmáig azt használjuk, hogy mohácsi vész, az kezdettől fogva így rögzült?
Nem. Tehát látni kell, hogy a magyar történelemben voltak katasztrofális vereségek sajnos. Voltak nagy győzelmek is, de katasztrofális vereségek is. Ugye gondoljunk a Muhi csatára, vagy Várnára.
Várnai csata, igen, igen.
Amennyire én tudom, a kortársak nagyjából úgy látták, hogy Várna az hasonló súlyú katasztrófa volt, mint Mohács, de nagy valószínűséggel, erre Varga Szabolcs kollégám mutatott rá, azért Mohács került jobban előtérben, mert az később volt, és szükségszerűen ugye leárnyékolta Várnának az emlékét. Általában az első források azok egész egyszerűen csataként írnak róla, tehát Púna. Ez a latin kifejezés. A klávész, a vész szó az jó, akkor később kerül elő.
Lehet, hogy az irodalom felől inkább?
Inkább a 19. századi nemzeti megközelítés az, ami ezt nagyon előtérbe helyezi, mert ezt mindjárt le is fordítják akkor magyarra, és így lesz belőle mohácsi vész. Gondoljunk bele, hogy mennyire más ennek a szónak a jelentés, hogy vész, veszedelem. Tehát nem arról beszélünk, hogy csata vagy vereség, nem vész, ami úgy magában hordoz egy ilyen többletjelentést, de ehhez idő kellett. Tehát sokszor alakult át Mohács és az azt követő idő átértékelése a magyar történetírásban. Először ugye lehet találkozni azzal a megközelítéssel is, és főleg a 18. századra ez rögzül, hogy igazából az, amit én az előbb mondtam, hogy a nagy vereség ellenére sikerül stabilizálni az ország helyzetét, sikerül kialakítani a védekezési stratégiát, ami majd a 17. század végén, 1683 Bécs ostroma, ezt követően átmegy egy támadó stratégiába, ami eredményes, mert 1718-ra az oszmánokat kiszorítják, és hogy igazából ez egy sikertörténet, ha az egészet megnézzük. Ahogy mondani szokták foci nyelven, hogy a meccs végeredménye számít. Na, későbbiekben azonban, és döntően 1848-49 utáni időszakra gondolok, gondoljunk bele, hogy mekkora letargiában van az ország. Elbukik a forradalom, elbukik a szabadságharc, elbuknak a liberális törekvések, nem sikerül megalapozni a polgári Magyarországot, és ebbe a nemzeti alapon működő letargiába ebbe illeszkedik bele teljesen az a felfogás, hogy volt egy katasztrofális összeomlás, egy olyan összeomlás, amit a kortársak át tudnak élni, mert ők is ezt élik meg. És így kerül aztán lassan, de biztosan előtérbe az, hogy Mohács az a véget vet a magyar állam virágkorának, és addig van egy ilyen felemelkedő időszak, utána jön egy ilyen hanyatló időszak, és ez a hanyatló időszak máig tart. Majd pedig aztán majd jön a kommunista történetírás, amelyik meg ugye abba állt bele, Módala Dár nevezetű bulgár marxista történész írt egy könyvet, ami 1945-ben már megjelent, aztán számos más kiadást ért meg, hogy Magyarország elmúlt 400 évének a történelme az semmi másról nem szól, mint hogy a függetlenségükért küzdünk, egyik oldalról támadnak a törökök, a keleti nagyhatalom, de a másik oldalról meg ott van a gyarmatosító gonosz nyugat, élen a Habsburgokkal, és hogy így őrlődünk mi a két nagyhatalom között, és 400 évig törekedtünk a szabadságunkra, amit majd a Josif Visztárnövi Sztálin és a Szovjetunió hozott el nekünk. Ez csupa-csupa olyan dolog, ami teljesen más kontextusban helyezte a mohácsi csatát, és például ebben a megközelítésben az is előtérbe került, hogy igen, a magyar uralkodó osztály, a uralkodó, a nemesség széthúzása, felelőtlensége, önzése vezetett a vereséghez, sőt még az is felmerült, hogy ha nem verik le Dózsa Györgynek a lázadását, felkelését, paraszfelkelését nevezzük, ahogy akarjuk.
Igen, hát az ugye 10-12 évvel előtte volt Mohács előtt.
Akkor lett volna olyan fegyveres had, ami megfékezi az oszmán birodalom janicsárjait és páhiait. Maradjunk annyiban, hogy ez a megközelítés rendkívül az a kapcsolatot ápol a valósággal.
A történeti kutatásokat, történészi munkánkat nézve azért az látszik, hogy az elmúlt években is nagyon is új narratívák jelentek meg Mohácssal kapcsolatosan, mintha nagyon más lenne az a kép, amit mondjuk a korábbi évtizedek történelem könyveiben szerepelt, és amit mondjuk érettségi tételként tolmácsolni kellett a 80-as vagy a 90-es években. Történt egyfajta paradigmaváltás is Mohács és a mohácsi csata, sőt, hát hogyha megnézzük a történészi munkákat a közelmúltból, akkor leginkább a Mohácsot megelőző korszak, a Jagelló kor kapcsán lett egy paradigmaváltás?
Lett. Ugye történelemre Magyarországon, ez más országokban is sokszor így volt, de Magyarországon is igaz, nagyon sokszor rárakódott a éppen aktuális politikai ideológia. Itt nem véletlenül utaltam a kommunista történetírásra, de például a 19. század végén tusakodik egymással, ha úgy tetszik, a protestáns nemzeti történetírás, meg a katolikus, kicsit inkább birodalomba gondolkodó történetírás. Ezzel nincs gond, mert a történelem, az egy diskurzív műfaj, ott a szerencsés, ha a kollégák nem mindenben egyetértnek, akkor leülnek, beszélgetnek, érvelnek. Tehát amíg nem megsemmisíteni akarom a vitapartneremet, hanem megpróbálom az ő álláspontját megérteni, ő pedig az enyémet, és hogyha nem értek vele egyet, akkor cáfolni igyekszem az övét, ez egy normális dolog, a történész nem tud mindent. A történész próbálja kibogozni, mi történt, de hát a múltat lehetetlen rekonstruálni 100%-ra, ezt nem tudjuk, ez lehetetlen. Sokszor ezt várják a történésztől, ez mission impossible.
Viszont... De például Mohács esetében, hát ugye eltelt 500 év, ilyenkor milyen forrásokból kereshetik a történészek a lehetséges sok válaszokat? Hézagosak a források?
Hézagosak a források természetesen. Tehát sokszor fölmerül, hogy mennyire lehet rekonstruálni a csatát. Hát próbáljuk meg modellezni, hogy egy 1526-ban vívott csata közepén ott van-e egy ilyen világtörténeti író, aki szépen följegyez mindent és értetlenül leírja, hogy a bal szárny innen támadott, a jobb szárny onnan támadott. Ilyen nincs. Nagyon sok új forrás már nem fog előkerülni, nyilván a modern korban azért már lehetőség van arról, hogy mondjuk megnézzük az oszmán forrásokat, hiszen ugye ez is egy lényeges elem. Vagy mondjuk megnézzük azokat a jelentéseket, amik a különféle európai udvarokba eljutottak, tehát hogy túllendüljünk a hagyományosnak tekintett forrásbázison, de azért nagy mennyiségben új források már nem fognak előkerülni. Eleme a régi forrásokhoz hozzá lehet nyúlni. És akkor most kicsit tekintsünk ki a Jagelló korra, mert több nagyszerű történész, például Neumann Tibor, tételesen elkezdett foglalkozni, mondjuk nem csak Másték Lajos, hanem Ulászló szerepével is. Ugye ő úgy rögzül a magyar történelemben, és ez a mai napig lehet vele találkozni, ő a Dobzse László, aki Laci pecsenyét eszik, de azt sem tudja kifizetni, egy tehetetlen, buta uralkodónak tűnik. Na most ennek, ez a narratíva, ez több dologból táplálkozott. Az egyik a 19. századi nemzeti nacionalista megközelítés, amelyik ugye úgy kezdte el értelmezni a történelmet, hogy a 19. század modern nemzetfogalmát azt visszavelőleg rávetítette a korábbi évszázadokra. Így kerül előtérbe nagyon-nagyon Hunyadi Mátyás, aki nemzeti király, mert ő magyar király, utána meg jönnek az idegen királyok.
Igen, meg ugye azt apostrofálják úgy, hogy az volt az aranykor.
Így, pontosan. És hogy ez összefügg azzal, hogy ő magyar volt. Ellenben utána meg jöttek ezek a mindenféle lengyel-litván eredetű Jagellók, a Csetrón felől, aztán meg jöttek a nemzetrontó Habsburgok. A másik dolog természetesen az pont a Mohács és a Mohácsot követő időszak, hogy hát Hunyadi Mátyás alatt elszenvedtünk mi egy ilyen katasztrofális vereséget, mint 1526-ban történt Mohács, nem szenvedtünk el. Nincs egy honlapja, hogy hallottam konkrétan azt, hogy ha Korvin János örökölte volna a trónt, akkor megnyerjük a Mohácsi csatát. Nem akarok belemenni ennek a cáfolatába, mert méltatlan volna.
Hát meg gondolom, ezt a feltételes módot egyébként sem szeretik a történészek.
Nem igazán tudom volna mit kezdeni. Hipotéziseket persze lehet gyártani, de elég nehéz azt is föltárni, hogy mi volt, nem hogy mi lett volna. Ha.
Bocsásson meg, csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy én is olvastam itt történészi véleményeket. Lehet, hogy aztán ez egy nagyon markáns történészi vélemény. Találkoztam olyan véleménnyel, miszerint Mátyás uralkodásának különösen az utolsó időszaka, az utolsó évei, hát az ilyen majdhogy nem álmokfutásba torkolott több területen, és a nyugati hadjáratok egy erős, központosított közép-európai birodalom kiépítését szolgálták, vagy ez volt a terv, miközben kevésbé volt hangsúlyos éppen a déli területek és a török felől való védekezés.
Ebben van igazság, ugye Horváth Riárd kollégám folytatott ezzel kapcsolatban nagyon komoly kutatásokat, és kétségtelen tény, hogy Mátyás nem véletlenül foglalt el Bécset, nyögte Mátyás búshadát, és egy büszke várja, klasszikust idézek. Szeretett volna német-római császár lenni. Igen. Valóban nyugat felé fordította a figyelmét, gondoljunk a csehországi és morvaországi hadjárataira. Prága nyugatabbra van, mint Bécs, ezt néha elfelejtjük, mert ugye a béketáborra való emlékezésünk egyébként nagyon keletre pozícionáljuk Csehországot, de hát például a cseh király a német-római császár egyik választófejedelme, a hét választófejedelem egyike. Ugyanakkor az, hogy kevésbé fordította a figyelmét Mátyás dél felé, annak az is az oka, hogy jönnek ugyan a oszmánok délről, de azért a szultáni fősereg az nem jelenik meg úgy, ahogy Mohácsnál. Tehát ezt is látni kell, hogy Mátyásnak voltak nagy ambíciói, de tételezzük föl, hogy úgy dönt, hogy most ő el akarja folytani az oszmán birodalom hódító törekvéseit, akkor mit kellett volna tennie, támadó hadjáratot indítani az oszmánok ellen? Tehát ez is egy meglehetősen nonsens megközelítés. De az kétségtelen tény, az uralkodása utolsó néhány évében nagyon abban az irányba ment el, alig-alig jött haza Magyarországra Bécsből. Megpróbálta biztosítani a trónutódlást a fia számára, Korvin János számára, aki egy törvénytelen gyermek volt, korabeli kifejezéssel fattyú. Ez azzal is járt, hogy igyekezett őt az ország legnagyobb birtokosává tenni, azt meg új módon lehetett, hogy másoktól elvett birtoktesteket. Következésképpen Mátyással rengetegen elégedetlenek voltak a főurak közül is, és nem feltétlenül ok nélkül. Tehát az idealizált Mátyás képet is nyugodtan el lehet felejteni. Ezen két ok, tehát ez a nemzeti szemlélet abszolút távállása, illetve a Mohács visszamerőleges értékelése nagyon-nagyon pozitív szerepbe emelte Mátyást, és nagyon-nagyon negatív szerepbe emelte a két jagellő uralkodót, Ulászlót, illetve második Lajost. Neumann Tibor kutatásai nyomán az derül ki, hogy Ulászló egy rátermett és felelős uralkodó volt.
Több nyelven beszélő, jó diplomáciai felkészültségű uralkodó két volt, én ezt olvastam most a friss kutatások nyomán.
Abszolút mértékig, így van. Aki például európai keresztény ország ellen nem viselt hadjáratot, ez mondjuk Mátyásról nem mondható el. Ami pedig a fiát illeti, te Lajos ugye nagyon fiatalon vesztette az életét Mohácsnál.
Tehát 20 esztendős volt.
20 esztendős volt, így van, és akkor már évek óta uralkodó, tehát 1516-tól ugye ő viseli a uralkodói címet. Ami róla kiderült, az az is, hogy a fiatalkora ellenére, bár persze a 20 év az teljesen más megítélés alá esett a középkorban a rövidebb életszakaszokra való tekintettel, mint ma. Ő nem volt egy olyan uralkodó, aki teljesen alkalmatlanak lehet nevezni. Tehát igyekezett megtenni, amit lehetett, de tegyük mérlegre, hogy mi történik Mohácsnál. Tehát van nekünk egy királyunk, második Lajos, és van egy olyan középkori magyar államunk, ami nincs rosszabb állapotban, mint Hunyadi Mátyás alatt. Tehát ha ne úgy képzeljük, hogy Mátyás meghalt, oda az igazság, és így összeomlik minden, nem omlik össze minden.
Nem és bocsássam meg, azt is tegyük hozzá talán, hogy egy európai léptékkel mérve is egy viszonylag jól felszerelt korszerű hadsereg volt, én ezt olvastam.
Teljes mértékig, csak teljesen más szintet képvisel az oszmánok hadserege.
Hát ahhoz képest persze.
Na, erről van szó. Tehát ugye itt megint visszajöttünk oda, hogy nézzük meg, hogy miért történik így ez a vereség. Tehát megint Varga Szabolcsot tudom idézni, aki azt mondta, hogy nem determinálva volt, hogy vereséget szenvedjünk, de ez a két hadsereg, ha találkozik, és a magyarországi, meg az oszmán sereg, ott olyan erőviszonybeli különbségek vannak, hogy onnan már szinte lehetetlen bármit csinálni. Tehát egyszer olvastam egy ilyen értelkelést, hogy ha szemben jön két sereg, akkor az egy ütközet, vagy csata, de hogy ez nem ütközés, hanem gázolás az esetben. Igen. Ez nem ugyanaz.
És hát az óriási számbeli fölényből adódóan is, ugye azt olvasom, hogy 25 ezer körüli volt a magyar seregeknek a létszáma, és 80 ezer, tehát a négyszerese lehetett az oszmán török.
És akkor ugye úgy, hogy nálunk vannak azért csesegédhadak, vannak pápai pénzből fogott zsoldosok.
Sőt, 8. Henrik is küldött állítólag egy nagy összegű váltót, amit állítólag egy része mondjuk útközben vagy elveszett, vagy ellopták.
Igen, ez megesett máshol és máshol is.
Középkorban vagyunk.
Igen. De ugye volt egy olyan értelmezés a 60-as, 70-es években itt Magyarországon, hogy ezeket az embereket vajon lehet egyáltalán a magyar történelem hőseinek tekinteni, akik Mohácsnál harcoltak és az életüket adták, hiszen mégiscsak egy ilyen feudális szétesett országért az önös érdekeik mentén harcoltak. Azt azért ma már el lehet mondani, hogy ezek a főurak, akik ott voltak, a magyar elit nagy többsége, a döntő többsége pedig ott volt, ők azért fel tudták azt mérni, hogy hát valószínűleg nem fognak itt győzni. De oda mentek. Tehát teljesítették a kötelességet. Második Lajos sem megfutott. Oda ment, beleállt ebbe a csatába. És azt gondolom, hogy ma már őket tényleg olyan értelemben hősként tisztelhetjük, hogy tették a kötelességüket, és nagyon érdekes kontextusba került még az a 70-es évek vitája is, mert ugye ott óhatatlanul megjelent a paralel lehetőség arra, hogy egy párhuzamot vonjunk mondjuk a Donnál elesett magyar katonáknál. Mert ugye ők vajon a magyar történelem mártírjai, vagy pedig azt kell mondani, hogy na kérem szépen egy bűnös hatalma szolgáltak, nincs miért megemlékezni róluk, nem hősök, hanem áldozatok. Ugyanez a vita bontakozott ki Mohács körül is. Ma már azt gondolom, hogy ezen túl vagyunk. Tehát ezek az emberek oda mentek és tették a kötelességüket. Számosan közülük ugye meg is haltak nagy valószínűséggel több mint 10 000-en. Ezt nagyon nehéz megint pontosan megmondani. És akkor még egy nagyon fontos dolog, hogy azért a magyar királynak a hadserege, abban vannak a zsoldosok, azok mondjuk profi katonák, de hát ugye itt a nemesség fog fegyver például. Ezzel szemben az oszmán hadsereg az egy militarizált társadalom hadserege. Tehát mondjuk a janicsárok, hogy az elitet említsem, hogy a spáhik. Ők 24 órában katonák, és évi 365 napban katonák. Na most ennél szervezettebb, hatalmasabb, erősebb sereg nem volt Európában. Tehát vannak ilyen beszélések, hogy talán a francia királyság hadserege
fel tudta volna menni. Tehát is, haditechnikában is.
Mindenbe. Tehát ez nem csak az erejét, a létszámát tekintve egy nagyon erős hadsereg, hanem minden tekintetben hadászatilag, harcászatilag, taktika, stratégia, lőfegyverek, ágyú, 3-4-szer annyi ágyújuk van nál például ott, mint olyan más oldalnak. Tehát ez a hadsereg valóban megérkezik egy hódító szándékkal, ez szinte lehetetlen mit kezdeni egy nyílt csatában. Ráadásul tele vannak önbizalommal, nem tudom hány éve folyamatosan nyernek meg minden létező csatát. Tehát így a sikertörténet. És idén Szulejmán is például arra nagyon nehéz választ adni, hogy amennyiben második Lajos meghódol, akkor mi történt volna? Tehát, hogy igazán le akart
attarolni. Hát egyfajta vazallusi rendszer lehetett volna?
Igen, hiszen a Balkánon ez működött. Ahogy azt mondja az elit részének, hogy rendben, meg maradlak titeket pozícióban, de mostantól szandzsákbék vagy, és akkor engem szolgálsz. És a magyar elit erre megint csak nemet mond. Tehát nem. És itt jön a nagy kérdés, ugye, hogy akkor miért ragaszkodnak ők a Habsburg uralkodóhoz? Hát ugye a Habsburgok is tényleg úgy jelennek ma a magyar történelemben, hogy mindig a vesztére törtek a magyar nemzetnek. Azért tegyük rögtön hozzá, hogy egy magyar uralkodó se volt 1526 után, aki egy négyzetcentiről lemondott volna Magyarország területéről. Nem volt. Három része szakad az ország létre, az Erdélyi fejedelemség, ez egy oszmán vazallus fejedelemség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez volt a magyar szabadság bástyája, ezt azért kezeljük kritikával. Az Erdélyi fejedelem, ha megpróbált önálló külpolitikát vagy hasonlót csinálni, nagyon-nagyon hamar megbánta, vagy talán még ideje sem volt.
Szóltak neki.
Jelezték, maradjunk annyiban. Gondoljunk másik Rákóczi György szomorú végzetére példának okáért. A hódoltság az kétségtelen egy olyan terület, ahol a tényleges uralmat a oszmánok gyakorolják, de csak a nagyobb erő idézőjel jogán, nem pedig erkölcsi vagy morális alapon. És akkor felejtsük el azt a kifejezést, hogy királyi Magyarország, ugye ez is így jelent meg nagyon sokáig a tankönyvekben is, nem, Magyar Királyság, Regnum Hungarii, jogfolytonos, a Szent Istváni Magyar Királyságról beszélünk. És a magyar főnemességben van annyi felelősség, hogy azért választják meg újra és újra az országgyűléseken a Habsburg családtagját uralkodónak, hiszen nem öröklődik automatice apáról fiúra, hanem az országgyűlésnek meg kell választania, és itt azért már önmagában itt álljunk meg, hogy összehívják az országgyűlést, tiszteletben tartják a törvényeket. Szóval azért választják meg, mert egy hatalmas birodalom uralkodója lesz a magyar király, és akkor egy hatalmas birodalom uralkodója áll szemben egy hatalmas birodalom uralkodójával. Nem véletlen van a boszban, meg a birkózásban súlycsoport.
Igen.
Tehát ha mi úgy képzeljük el, hogy na, idegen kézre játsszák Magyarország trónját a gonosz főnemesek, akkor egy bulgármarxista bolsevik narratívának vagyunk a rabjai, csak azt gondoljuk, hogy nemzeti alapon közelítjük meg. Hát nem. Ez igenis egy felelős döntés volt. A Regnum Hungarii éves jövedelme arra nem lett volna elég, hogy fenntartsa a végvárrendszert.
Ez egy elég költséges rendszer volt, tehát jól emlékszem, akkor ilyen majdhogy nem 1000 kilométeren keresztül húzódó végvárrendszer volt.
Ráadásul néha újra kellett gondolni, mert ugye elfoglaltak nagyon fontos várakat, Szolnoktól Egerig lehet sorolni. Tehát ugye így ég alakban nyomul ma az oszmán birodalom, ez újabb és újabb hódító hadjáratok. És akkor, hát ha elfoglalnak egy várat, akkor ugye a védelmi vonalat feljebb kell felhúzni.
Ennek fenntartása egyébként már Mohács előtt is gondokat okozhatott?
Ez mindig gondot okozott, és főleg hadi helyzetben, mert ugye akkor élesedik a dolog, akkor több katona kell, a háborúhoz pedig...
Több hadiadó kell?
Több hadiadó, igen. Hát ugye van a Raimondo Monte Cuccolinak tulajdonított mondás, hogy három dolog kell a háborúhoz, pénz, pénz és pénz. Most azt akár ő mondta, akár nem, akár így mondta, akár nem, ennek az igazságát lehetetlen elvitatni.
És hát van az a jól ismert latin mondás is, hogyha békét akarsz, akkor hát készülj a háborúra.
Ez pontosan így van. És itt meg ugye megint csak egy agresszív nagyhatalom, aki viszont nem tudja elfoglalni a teljes magyar királyságot. Van egy szép német szóval Türkenhilfének nevezett pénzösszeg, amit például az uralkodó a egyéb birodalmi területeiről szed össze, és befetszöl a magyar végvárrendszerbe, mert meg akarja állítani az oszmánokat. Na most van még egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire megállja a helyét az az állításom, hogy nem omlott össze a magyar állam. A magyar államnak vannak országgyűlései, van uralkodója, van királykoronázása. Koronázásokra már nem Székesfehérváron kerül sor 1526-tól, mert hát ugye azt elfoglalják az oszmánok, hanem Pozsonyba, de működik az állam, fenntartják a kereteit. És amikor majd sikerül visszafoglalni a hódoltság területét, akkor nagyon hamar sikerül visszavinni a megyei közigazgatást, és nem véletlenül, mert ezt igyekeztek legalább virtuálisan továbbvinni. Ugye sokszor beszéltünk általános iskolában arról a dologról, amikor tanították nekünk az új szerzeményi bizottságot, a Neoakvisztika komissziót, ugye, hogy azáltal, igen, hogy a seregek visszafoglalják az országot, amelyik nemes igazolni tudja, hogy ez az én birtokom volt, ami, mit tudom én, 100-150 évig török kézen volt, ő visszakaphatja, de igazolnia kell, viszont cserébe fegyverváltságot kell fizetnie, ha jól emlékszem, a birtok értékének az 1/10-ét, mert hogy az állam szabadította föl, tehát ezzel fizeti meg ezt a szolgálatot. És ugye ez is úgy került elő nagyon sokszor, hogy na, a Habsburgok visszafoglalták, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor nem adták vissza a magyaroknak. Nagyon fontos például azt látni, hogy a visszaforuló seregek minimum egyharmada az magyar volt. Most de ezt nem 19. századi nemzeti felfogásszerűen közelítsük meg, hanem úgy magyarországi honos vagy magyar, nem így kell látni a dolgot. És ezek után, aki igazolni tudja a birtokára való jogosságát, az visszakapja. És nagyon hamar visszaáll a közigazgatás. Úgy kell, van olyan megye, mondjuk Békés megye, ahol szinte lasszóval kell fogni azokat a nemeseket, akik oda költöznek, hogy a megyei közigazgatás működtessék, de visszaáll a megyének a működése. Tehát nagyon-nagyon hamar sikerül rekonstruálni a korábbi állapotokat, és akkor van még két ilyen zökkenő, 1703-1711 Rákóczi Ferenc mozgalma, majd ezt követően 1714-1718 de még egy oszmán háború, ekkor sikerül a Temes közből kiszorítani őket, ugye elfoglalják Temesvárt, jön a pozsereváci béke 1718-ba, és innen elindul az országnak egy 18. századi nagyívű, hatalmas fejlődése, ami viszont valamiért nem kerül be a magyar köztudatba, mert Habsburg uralkodó van, ilyen csúnya 18. század, nem 19. századi nemzeti érzelmek vannak, holott a modern Magyarország megteremtésének ez az alapja, és hát szerintem a magyar történelem egyik legalulértékebb uralkodója a harmadik Károly.
Azért rendre felvetődnek kérdések továbbra is a mohácsi csata kapcsán. Ha megnézegetjük akkor, hogy Mohács volt-e egyáltalán a helyszín, pontos-e egyáltalán az augusztus 29-i dátum, hogyan halt meg valójában II. Lajos király, tényleg belefulladt-e a lovával és a páncéljában a megáradt Cselepatakba. Kérdőjelek azért továbbra is vannak, amik rendre és folyamatosan előkerülnek, és ezeket vizsgálják is a történészek, és próbálnak válaszokat találni ezekre a kérdésekre?
Vannak kérdőjelek, de először ezt tágabb kontextusba helyezném, mert sokszor előfordul az a kérdés, hogy jó, de ezt eddig nem így tudtuk, akkor most miért máshogy van? És akkor ilyen szokókor szokott megjelenni az a dolog, hogy hát én nem hiszek a történésznek, mert az mindig azt mondja, amit megrendellek tőle. Volt, van, lesz ilyen történész. Ezt ne vitassuk el, emberi gyengeséggel számolni kell. De azért a történészek többsége nem azért mond mást, mint korábban, hanem azért, mert újabb és újabb kutatások, újabb és újabb szempontok révén árnyoljuk a korábbi tudásunkat. Tehát nincs olyan kutató, ez nem csak a történészekre igaz, akinek a zsebében van a bölcsek köve, és egyből tudja a helyes megoldást. Az alapkutatásnak a lényege, hogy minél több történeti nyom, történeti forrás, régészeti lelet, stb. Segítségével megpróbálom rekonstruálni a múltat, amit 100%-ig nem tudok rekonstruálni.
A korabeli történetírók, én ugye két munkát szoktak emlegetni, a Brodalics István Szerémi püspök olyan szemtanúként írott munkáját, és Szerémi Györgynek a Magyarország romlásáról című munkáját. Ezek elfogadhatók hiteles forrásnak? Mert nyilván ezekben is vannak szubjektív
elfogadható elemek. De mint minden forrást ezt is kritikával kell kezelni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy bárki képes 100%-ig rögzíteni azt, hogy pontosan mi történt. Torzulhat az emberi emlékezet, nem mindegy egy történeti forrás esetében, hogy mikor írta, milyen élethelyzetben írta, ki volt a célszemély, akinek írta, vagy kik volt a célszemélyek, akiknek írta. Tehát minden egyes történeti forrás az nem az abszolút igazság hordozója, hanem egy vélemény. És ennek alapján kell nekünk valami olyan szubjektív álláspontot elfoglalni, ami segít minket abban, hogy a lehető legközelebb kerüljünk a rendelkezés álló források alapján az egykori valósághoz. Itt is ez történik, de hogy miért van vita? Vegyük például II. Lajos király halálát és a holttestének a megtalálását. Hát ki tudja ezt megmondani 500 év elteltével, hogy most melyik forrás, ha ugyan van ilyen adhajszálpontos képet erről. Nem tudunk erről számot adni. Hol volt a csata? Erről is a mai napig ugye folyik a vita. Vannak tömegsírok. Ugye a tömegsírokat már jóval korábban, évtizedekkel korábban megtalálták, de hát a csata helyett azt leginkább annak alapján lehetne azonosítani, hogy hol vannak azok a holtak, akik elestek a csatában, mert ezek a tömegsírok a kivégzettek.
Kivégzett hadifoglyok
tulajdonképpen. A sírjai, ami egyébként mutatja az Oszmán Birodalom mérhetetlenül kegyetlen eljárását, ugye, hogy a megkötözkező foglyokat hátulról sújtották halára kardokkal, vagy Isten tudja mivel. Viszont lövedékek alapján lehet leginkább rekonstruálni, hogy hol lehetett a csata, mert ugye a fegyvereket azért nem nagyon szokták otthagyni a csatatéren, az érték. Tehát sokszor fölmerül, hogy a különféle síróban miért nem találnak páncélinket, páncélt, díszes kordot. Hát azért, mert ha nem egy nagyon erőkön ember temetünk el, akkor ki fogja eltemetni az értékét vele. De ez most megint egy más kérdés. Az viszont nem, hogy a ólomlövedékek azok javarészt ott maradnak a földbe. Tehát ez egy elég jó nyom tud lenni. Na most nehezíti a helyzetet, hogy a 17. század végén volt még egy mohácsi csata.
Ugyanott azon a... helyszínen?
Valahol az is lehet, hogy pont ugyanott, de az is lehet, hogy nem pont ugyanott. Tehát, hogy a két csatatér nem egymás felett volt, és akkor most jussunk el oda, hogy miért pont Mohácsi csata. Én minden év végén megyek Austerlitz emlékcsatára. Az Austerlitz csata, az ugye az a neve a mai nap ennek a településnek, ugye Morvaországban, hogy Slavkovú Brüna, ott van Brünó vagy Brünn mellett. Ez azért hívják Austerlitz csatának, mert Austerlitz volt a legközelebbi nagyváros, és ennek alapján lehetett lokalizálni, hogy itt hívták a csatát. Meg lehetett volna adni mondjuk Tvarozsna vagy Telnice falu nevét, de az senkinek semmit nem mondott volna. De Austerlitz az úgy megvolt a köztudatban. Ugyanez igaz Mohács esetében. Azért Mohácsi csata, mert Mohács volt a legközelebbi nagyobb település, tehát nem Mohács utcáin vívták ezt a csatát értelemszerűen. És jelen állás szerint, bár még mindig vita folyik arról, hogy hol lehetett a csata, a számomra a legmeggyőzőbb érvelés, így a régészeti leletek, golyók, stb. Alapján az az, hogy a egykori Majs település, közel egykori Nagy Majsa település, mai Majs település közelében. De azért nem felejtsük el, hogy amikor a régészek nekiállnak fémgolyókat kivenni a földből, azért arra a golyóra nincs felírva, hogy tisztelt utókor engem Mohácsnál lőttek ki 1526-ba. Tehát megint hülye példát mondok, de a munkájám az Országos Levéltári Épülete őrzi a második világháborús golyóknak a nyomait, meg az 56-os golyóknak a nyomait. És egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy katona úr, meg tudja mutatni, melyik a 45-ös golyó nyom, és melyik az 56-os? És mondtam, hogy bármikor azt tudom mondani, hogy ez az, de fogalmam nincs, és nem is lehet fogalmam. Itt azért vannak eltérések, mert a 17. század végi fegyverek mások, mint a 16. század elejé fegyverek. Tehát ennek alapján mondom azt, hogy számomra a legmeggyőzőbb érvelés az amellett szól, hogy valószínűleg Majs környékén lehetett a csata centruma.
De nem fogjuk átnevezni ennek ellenére Majsi csatának.
Nem is kell. Hát a Mohácsi csata az, amit Mohács mellett vívtak, és hogy egészen pontosan hol volt az epicentruma, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy még lesznek viták, de ez megint csak azt mutatja, hogy működik a tudomány. A tudomány úgy működik, hogy elindul egy kutatás. Ez ma már leginkább interdisziplináris módon alapvetés például, hogy a régészek meg a történészek összedolgoznak. De határidőre nem készülhet el egy normális kutatás. Tehát ez egy állandó ellenmondás, hogy mondjuk egy nagy cég megszponzorál egy alapkutatást, most nem a történelemre gondolok. Azt mondja, hogy 3 évig fizetem, 3 év után kérem az eredményt. De a tudós az meg nem így működik. A tudós az úgy működik, hogy ő addig megy, amíg el nem ér egy olyan célhoz, amit kitűzött maga elé, és az lehet, hogy nem 3 év, hanem 5 vagy 10, és nincs garancia rá, hogy gyorsan tud eredményt produkálni. Üzleti élet meg nem így megy, mert az úgy van, hogy 2 év, 3 év, 5 év, akármennyi. És itt sem tudunk mindent még Mohács kapcsán, de az biztos, hogy az évforduló közeledése már évekkel ezelőtt egy olyan kutatás sorozatot generált, hogy a Mohács előzményéről, Mohács következményeiről, Mohács értelmezéséről, sőt Mohács feldolgozásáról, képzőművészetbe, zenébe, egyébbe ma sokkal többet tudunk, mint mondjuk 10-15 évvel
ezelőtt. Ez érzékelhető volt a levéltárban és a levéltári munkában is, hiszen éppen kapcsolódik is majd egy levéltári esemény pont az évfordulóhoz.
Természetesen, ugye pont a mai napon fogunk nyitni egy kiállítást Mohácsról. Most ugye egy levéltár mit tud kiállítani? Elsődlegesen korabeli iratokat, de ezek a korabeli iratok pontosan azt tükrözik, hogy az előzmény, a csatára való felkészülés, a csata lefolyása, a csata következményei, veszteségek, természetesen tárgyi anyagok is vannak, fegyvereket helyeztünk el, hogy eredeti fegyvereket rögtön hozzáteszem, hogy lehessen látni, hogy mondjuk hogy nézett ki egy korabeli íj, hogy nézett ki mondjuk egy korabeli lovagi kard, félreértés ne essék, semmi garancia nincs, hogy ezek a fegyverek ott voltak a Mohácsi csatában, sőt szinte biztosan nem voltak ott. De megmutatják azt, hogy néztek ki a korabeli fegyverek, tehát kapunk egy plasztikus képet arról, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek a hadseregnek a felszerelését. Na most ebben ugye, hogy ez a kiállítás létrejött, ebben döntő szerepe van a HM6 Történeti Intézet és Múzeumnak, illetve a Történettudományi Intézetnek, az Akadémia Egykori Történettudományi Intézetének. Ugyanis természetesen ilyenkor összedolgozunk a partner cégekkel, és török kollégák is segítségünkre voltak. Mert jól lehet, 1526-ban ellenségként állt szemben egymással a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom, tehát 500 év után ez már a közös történelmünk, és úgy tekintünk rá, hogy bár nekik a győzelem, nekünk a vereség.
De ők ilyen dicsőséges győzelemként emlegetik Mohácsot? Vagy a török történészek munkáiban ez hogy köszön vissza?
Ez egy nagyon érdekes és összetett dolog, és a helyzet a következő, hogy megváltozott a török-magyar kapcsolat a 18-19-20. Századra. Tehát onnantól kezdve, hogy Rákóczi Ferenc megpróbálja érvényesíteni az érdekeit az oszmán udvarban, minek utána 1711-ben ugye elbukik a mozgalma, és elő Franciaországba próbálkozik visszatérni az európai politikába, majd a spanyol örökösödési háború után pedig a oszmánokhoz megy, mert kirobban 1714-1718 között egy újabb oszmán-magyar háború, vagy úgy tetszik oszmán-habsburg háború. Na, onnantól kezdve ugye van egy ilyen értelmezési kerete is a magyar-török kapcsolatoknak, hogy menedéket adtak a bújtosó fejedelemnek. És ez tényleg így van. Rodostó.
Igen.
A 19. században befogadják ugye a 48-49-es emigránsokat. Többen közülük magas rangba harcolnak a oszmán hadseregbe, gondoljunk Bem Józsefre, gondoljunk Széchenyi Ödönre, akinek ugye kulcs szerepe van a török tűzoltóság megteremtésében, és hát a első világháborúban szövetségesként harcolunk, megjelenik a turáni gondolat, hogy milyen testvérnépek vagyunk. Na, ezt csak azért mondtam el, mert természetesen Mohács nagy győzelemként jelenik meg a török történelmi emlékezetben, már Szulajmán idején is, igen, győztünk. De amikor 19. század, 20. század elhozza azt magával, hogy mi barátok vagyunk, egy kicsit háttérbe szorul, és találkoztam én már olyan értelmezéssel is. Hát igazából nem is volt ez akkora nagy konfliktus, hogy volt itt egy kis együttélés, az oszmán birodalom itt nem is hódította meg Magyarországnak ezt a részét, hanem hát ennek van egy ilyen természetes növekedése, hát egyszer csak ideért. És itt nem is voltak igazi konfliktusok, sőt a legszélsőségesebb értelmezés az volt, hogy hát mint az közismert, mi ide hívtuk őket, Szapolyai János, és együtt harcoltunk a habsburgok ellen, majd miután hazamentek, maradt a barátság. Tehát ez is egy összetett dolog, reálisan értékelve természetesen a török történészek is tudják, ez egy hódító birodalom volt, amelyik egyértelműen arra törekedett, hogy beszántsa Magyarországot, de hát ez régen volt, ezzel már nem fogunk összeveszni.
Beszéltünk a Mohácsi csata helyszínéről, és egyáltalán mennyire pontos Mohács megjelölése helyszínként. Vajon szerencsés, vagy inkább szerencsétlen helyszínválasztás volt ez a magyar seregek számára? Hát egyáltalán választhattak helyszínt, de sokan úgy gondolják, hogy írják le, hogy ez egy szerencsétlen helyszínválasztás volt.
Hát ez nem választás volt, olyan értelemben nem
egyszerűen
választás
ide értek.
Volt. Igen, pontosan, tehát egész egyszerűen itt került sor a csatára, de rögtön...
Tehát nem is nagyon lehetett volna megkerülni, vagy kikerülni az itteni.
Hát odébb lehetett volna menni kicsivel, de azért megint visszatérnék arra, hogy nem a helyszínen múlt. Tehát ha ez a magyar hadsereg találkozik a szultáni fősereggel...
Bárhol találkozik,
igen.
Akkor...
Igen. És ugye nem, tényleg nem a helyszínen múlt. Most szerencsés, nem szerencsés, megint Varga Szabolcsot tudom idézni, aki azt mondta, hogy a vesztes szempontjából nincs szerencsés terület. Tehát onnantól kezdve, hogy eldől a csata, és a nagy létszámbeli fölényben levő profi sereg győz, onnantól kezdve a lovasságnak még úgy, hogy van lehetősége menekülni, de a gyalogosok sorsa lényegében megpecsételtetett. Tehát a legtöbb áldozat nem effektíve a csatában, hanem a csatát követő mészárlás, a csata
végrehajtásában.
Igen, tehát az összeomlás, a szétesés, ezért minden csatánál így van lényegében, így volt Váránál is, és itt is így volt már, amennyire rekonstruálni lehet. És akkor tegyünk hozzá még egy legendát, hogy Szapolyai János nem ért oda az erdélyi seregekkel. Itt lehetett olvasni ilyen 15-20 ezres erdélyi seregről, ez a két dolgot érdemes hozzátenni. Az egyik az az, hogy ez nagy valószínűség szerint kb. 5000 ember lehetett. Tehát messze nem az az erő. Úgyhogy nagyon nyersen fogalmazok, ha ők odaérnek, akkor valószínűleg ennyivel több áldozat van. Ez nem változtatta volna meg döntően a csata sorsát. A másik, hogy eleve nem volt jellemző, hogy a erdélyi seregek azok elhagyják Erdélyt. Tehát, hogy máshol harcoljanak valahol mondjuk a Magyarország déli határán. De lehet találkozni a mai napig azzal a narratívával, hogy Szapolyai direkt nem ért oda, lásd feudális széthúzás, a főurak önző érdekei, de ha odaért volna, akkor lehet, hogy győzünk, és akkor nincs ez az egész összeomlás, és akkor megmarad a középkori Magyar Királyság európai középhatalmi státusza. Ezek ilyen déli bábos elképzelések.
Ugye egy másik Szapolyai, Szapolyai György volt az egyik hadvezér, a Szepesi gróf volt az egyik hadvezér,
ugye a Mohácsi csatában.
És Tomori Pál, kalocsai érsek volt a másik. Vádolták mindkettejüket, hát úgymond felkészületlenséggel, rosszkor és rosszul meghozott döntésekkel. Hogyan értékelhető az ő szerepük egyáltalán?
Tegyük fel a kérdést, hogy miért pont Tomori Pál lett a fővezér. Valószínűleg azért, mert relatíven még mindig neki volt a legtöbb katonai tapasztalata.
Úgyhogy egyébként kalocsai érsek volt.
Igen, tehát ez középkor, illetve akkor olykor évszázadban, ez korán sem számít szokatlannak. Igen. De szembe jön velünk a hatalmas létszámú, tényleg professzionális oszmán hadsereg, a mi seregünk pedig, nem azt mondom, hogy szedett-vedett, de hát jönnek a főnemesek, jönnek nekik az embereik, jönnek a zsoldosok. Kinek volt olyan katonai tapasztalata, amelyik mondjuk a oszmán hadsereg vezetőinek? Nincs. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy olyan embereket választottak a vezérnek, akikről azt gondolták, hogy abból a mezőnyből, ami rendelkezésre áll, vélhetően a legjobbak, és ez valószínűleg így is volt. Más kérdés, hogy itt léptékváltásról van szó, amikor arról beszélünk, hogy mi a katonai tapasztalata, meg a tudása egy folyamatosan militarizált társadalom által kitermelt profi hadsereg vezetőinek, és mi a katonai tudása néhány főnemesnek, aki volt már csatában, meg látott pár ezer embert együtt, meg talán vezetett is pár százat, de nézzük meg, kikkel állunk szembe.
Itt is azért kapcsolódnak, hát úgymond történelmi vagy történeti legendák, például Szerémi György történeti munkájában ugye fellelhető az, hogy Magyarország romlásában, amit már emlegettünk a beszélgetés első részében, ugye azt feltételezi, hogy Szapolyai György gyilkolta meg menekülés közben, vagy a menekülő második Lajos királyt. Ugye ez továbbra is egy ilyen rejtélyes vagy rejtelmes, és talán a közvélemény által is nagyobb érdeklődéssel kísért kérdés, hogy mi tudható második Lajos halálának körülményeiről. Az elfogadott verzió továbbra is az, hogy menekülés közben lelte halálát a megáradt Cselepatakban.
Hát bizonyosan annyit tudunk, hogy meghalt. Ugye képzeljük el a csata utáni katasztrófa.
De vannak olyan verziók is, hogy nem is, talán nem is itt halt meg, hanem később. Néhány évvel ezelőtt jelent meg két orvos tanulmánya, amelyben megkérdőjelezték Lajos király földi maradványainak azonosítását. Felvetődött, hogy valóban, hát lehet, hogy nem is őt temették el Mohács után két hónappal Székesfehérvárot.
Számos legenda övezi ez, de a helyzet az, hogy a tudásunknak megvannak a határai, megvannak a korlátai. Tehát tegyük mérlegre, hogy mit jelent ez a csata, a menekülő király, és utólag próbáljuk meg rekonstruálni, hogy mi történt. Nincs olyan hiteles szemtanú, aki ott lett volna, látta volna, teljes bizonyossággal le tudta volna írni, és ebben semmi meglepő nincsen, mert az emberek ilyenkor az életüket mentik, próbálnak menekülni. Tehát igazából, ami 100%-os bizonyossággal ki lehet jelenteni, mondom ezt úgy, hogy én nem vagyok a korszak kutatója, tehát lehet, hogy az a foglalkozó kollégám bátrabban fogalmazza az, hogy a király az életét vesztette a csatában. Ennek a részleteit nem tudjuk. Most az, hogy Szapolyai meggyilkolta, én azt gondolom, hogy ez egy totálisan légből kapott dolog. De hát azt tudjuk, hogy a történelem értelmezés az mindig tele van ilyen összeesküvés elméletekkel. Van egy olyan elv, amit a történészek alkalmazni szoktak, és hasznos is alkalmazzák, ez a Okhen-borotvájának az elve, aminek a lényeg, hogy először mindig a legegyszerűbb, legszürkébb, leglogikusabb magyarázatot keressük, és ha beleütközünk valami olyanba, ami megkérdőjelezi ezt, na akkor kezdjünk el valami egyéb kerülő útvonalat keresni, mert egész egyszerűen a életritmus az olyan, hogy általában a legkézenfekvő megoldások az igazak. Nem mindig, de nagyon sokszor.
Azzal kezdtük a mostani beszélgetést, hogy hát tulajdonképpen Mohácssal és a mohácsi csata vesztése azért nem omlott össze a magyar államiság, de azért az, hogy második Lajos ott a mohácsi csatatéren vagy a Cselepatakba fulladva életét vesztette, az azért az államiság szempontjából egy különösen nagy veszteség. Hogyne. Beszéltünk már arról, hogy mi minden jött ezután, de talán éppen azért, mert hogy nem volt kijelölt utód.
Azért nekik volt egy szerződésük ugye a sógorával, első Ferdinánddal, mely szerint, hogyha valamelyik fiú utód nélkül hal meg, akkor a másik örökli a trónt. Tehát azért volt egyfajta biztosíték arra, hogy legyen egy jogfolytonosság. Szapolyai János ugye ezt kérdőjelezte meg egyebek mellett. De azt se felejtsük el, hogy a Habsburg családnak régóta célja volt a magyar trón megszerzése, de hát ebben például Mátyásnak volt, Hunyadi Mátyásnak volt kult szerepe, amikor visszakapja a koronát a Habsburg uralkodóktól, akkor egyebek mellett ugye óriási különbség van köztük harmadik Frigyes és közte, életkorbeli különbség, harmadik Frigyes javára, jóval idősebb nála, de hát már akkor kötnek egy olyan megállapodást, ha az emlékezetem nem csal, hogyha valamelyikük törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor a másikra száll a trón. Itt is hasonló dologról van szó, tehát kétségtelen tény, hogy második Lajosnak nem volt törvényes fiútódja, ilyen értelemben a trónöröklés rendje megbicsaklott, de pontosan az mutatja a jogfolytonosságot, hogy volt azért rendelkezés arra nézve, hogy hogyan tudunk tovább menni, és nem véletlenül választják meg első Ferdinándot királynak. Úgyhogy persze a király halála, azt tudjuk rögtön hozzá, az mindig óriási csapás. Az nem elvitatható. Az óriási visszhangot keltett Európa szerte, hogy a magyar sereg úgy szenvedett vereséget, hogy a király is meghalt, egy király életét veszti a csatában, az a 16. században az végigfut az európai udvarokon. Itt jönnék én megint az a kérdés, hogy na de különféle európai államok miért nem álltak oda jóval nagyobb létszámba. De egyrészt azért, mert mindenkinek meg volt a saját gondja. Ott voltak a lengyelek, hagyományos régi szövetségeseink.
Hát ugye a lengyelek egy törökkökkel kötött szövetségben erről voltak éppen.
Tehát ők előtte egy éve kötnek egy békét. Tehát, és nyilván egy lengyel király az nem fogja megszegni ezt a békét, mert nem véletlenül köti meg ezt a békét. A franciáknak is megvannak a maguk gondjai, meg ők azért a törökökkel nincsenek annyira rossz viszonyban. Tehát igazából...
Meg hát messzebb is vannak.
Hát ez egyik fő oka például a jó viszonynak. Tehát azért olyat nem nagyon tudunk előszedni az európai történelemből, hogy na, bajban van egy állam, erre az összes többi európai állam mellé áll, hogy gyere testvére, majd én segítek neked. Ez nem jellemző. Ilyen nagy koalícióra, de az se teljes természetesen, majd 1683 után kerül sor, amikor ugye a pápa ösztönzésére létrejön a Szent Liga, aminek ugye egy nagyon fontos eleme, hogy a hostis naturalis, a természettől való ellenséget, az oszmánokat kiszorítsák Európából és így Magyarország területéről. És tegyük mérlegre, hogy mit jelent ez az összefogás, hogy 1683 Bécs sikertelen ostroma, amikor ugye Kara Musztafa pasa vezetésével ostromolják Bécset, de Rüdiger von Starhemberg sikerrel védi a várost, Szobieszki János lengyel király segítségével, és három évvel később, 1686-ban már sikerül Budát visszafoglalni. Tehát ennek több oka van természetesen. Az egyik az a hosszú békeidőszak, ami a 1664. évi vasvári béke után tartott egészen 1683-ig. Ennyi idő alatt sikerült nagyon-nagyon rendbe tenni a hadászatát, harcászatát a európai seregeknek is, így a Habsburg Birodalomnak is. De a másik viszont az az összefogás, ami tényleg arról szólt, hogy na most már ennek legyen vége. És ha megnézzük, a felszabadító háború sem tart két percig, mert nem 1686 felszabadul Buda, de nem szabadult fel az ország. Tehát nem véletlenül emlegettem többször is a pozsereváció békét, hogy 1686-tól 1718-ig húzódnak a felszabadító háborúk. Képzeljük el, micsoda pusztítással jár ez, mint ahogy a hódoltság kialakítása is ezzel járt.
A Mohácsról, a mohácsi csatáról beszélgetünk az 500. évforduló kapcsán. Hát egy vesztes csata, vagy ahogy emlegetjük, és ahogy szoktuk emlegetni, a vész, a mohácsi vész. De ennek ellenére Mohács mégis fontos a nemzeti önismeret, vagy a nemzeti identitásunk szempontjából? Annak ellenére, hogy hát vészként emlegetjük.
Fontos, de ha már többször idézett Varga Szabolcshoz fordulnék ismét, aki egyszer azt mondta, hogy akármekkora csapás volt a mohácsi csata, a mohácsi csatára való emlékezésünk ma már nagyobb sebet üt a magyar nemzet lelkén, mint a mohácsi csata ütött. Tehát, hogy mi ezt úgy tartjuk számon, hogy 1526-ig volt egy gyönyörű, szép felfelé ívelő időszaka a magyarságnak, de onnantól kezdve egy hatalmas zuhanásnak vagyunk a tanúi, ami a mai napig nem állt meg, mert szétesett, azt elvezett Trianonig, jön a Habsburg zsarnokság, vannak ilyen egészen eszeveszett legendák, hogy a fuggerek miatt vesztettük el a csatát. És hogy ez az értelmezés, ami tényleg a 19. század nemzeti romantikájában születik, ez így rányomja a bélyegét erre az egészre, és hogy jó lenne, ha helyére tudnánk helyezni ezt a mohácsi csatát, félrejtés ne esik, megint csak idézem azt, amit mondtam a műsorban, én nem arról is, hogy de igazából megnyertük, de hogy is nyertük meg. Katasztrofális vereség volt. De nem járt teljes összeomlással. Tehát azért volna fontos a helyére tenni ezt a csatát a közemlékezetbe, hogy ne egy ilyen végzetes trauma kinyomassza a lelkét mindenkinek, hanem lássuk azt, hogy igen, ez most nagyon-nagyon rossz negatív értelmezése van, nem lehet másképp értelmezni, katasztrófa, hogy meghalt a király, katasztrófa, hogy három felé szakad az ország, de nem omlottunk össze. És tehát Magyarország most is megvan. És átment sok mindene, de megvan. És azért azt gondolom, hogy egy nemzet meg egy ország erejét ez is mutatja.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Katona Csaba történésze, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze volt a vendégünk itt az Arénában, és az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatáról beszélgettünk, amelynek most van az 500. évfordulója. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a figyelmet.